testvéreim, ma este Józsué könyvének második fejezetét olvasom. Akkor Józsué Nún fia titkon két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik: menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű parázna nő házába, és ott lefeküdtek. De Jerikó királya figyelmeztetést kapott: vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak: add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy mindenütt kémkedjenek országunkban. Az asszony azonban fogta és elrejtette a két férfit. Majd ezt mondta: igaz ugyan, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. De kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak ők. Nem tudom, hova mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a len kóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak pedig üldözőbe vették őket a Jordán gázlói felé vivő úton. A kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Még le sem feküdtek azok a férfiak, amikor fölment hozzájuk a nő a háztetőre, és ezt mondta nekik: tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remeg tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit tettetek Szihonnal és Óggal, az Emóriak két királyával a Jordánon túl, akiket kiírtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek az Úr Isten fönn a mennyben, és len a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amint én szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fiú, nőtestvéreimet, és mindenüket, és megmentitek életünket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki: életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el ezt a mi dolgunkat. Amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel és igazságosan bánunk veled. Azután leeresztette őket kötélen az ablakon át, háza ugyanis a vár falánál volt, és így a várfalnál lakott, és ezt mondta nekik: menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és rejtőzködjetek ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek, azután menjetek utatokra. A férfiak ezt mondták neki: nem fogjuk megszegni az esküt, amelyet neked tettünk, ezért, amikor bejövünk erre a földre, közd ezt a piros fonalból font kötelet arra az ablakra, amelyen át leeresztettél minket. Gyűjtsd magadhoz a házba apádat, anyádat, testvéreidet és apád egész háza népét, és akkor, aki csak kijön házad ajtaján az utcára, az maga lesz az oka, ha meghal, mi ártatlanok leszünk. De minket sújtson a büntetés, ha valaki kezet emel azokra, akik veled lesznek a házban. Kedves testvéreim, többször is említettem az előző estéken ezt a szót, hogy mítosz. Valamennyire magyaráztam is, hogy mi a jelentése ennek a görög szónak, de most visszatérek ide, és a mítosz szó ürügyén elmondom hitvallásomat, az egész keresztény hitvallásomat, legalábbis a keretét. A mítoszban arról van szó, hogy a nap Isten, a hold Isten, a tenger Isten, vagy legalábbis Isten lakik benne, a bika, a skorpió, a kígyó. Tehát istenek vesznek körül minket, Isten történelem zajlik a világban, a világ kezdete Isten kezében van, a világ vége Isten, vagy az istenek kezében van, ez a mitikus világszemlélet. Ezzel szemben a természettudományos világszemlélet azt mondja, hogy a nap égi test, a hold egy kihűlt, hideg, óriási kő darab, a bika állat a biológia megfelelő kategóriájában, és így tovább. A természettudomány mitológiátlanított. Na most az én hitvallásom azt esélyem, hogy egyiknek sincs igaza. A mítosznak sincs igaza, meg a természettudománynak sincs igaza. Vegyük ezt az egyszerű példát, hogy a hold. A régiek szerint a hold Isten volt, a fizikusok szerint egy kihűlt nagy kődarab. Egyik sem igaz szerintem, mert bár lehet úgy tekinteni, hogy egy kihűlt hatalmas kőzet, hideg kő, azonban, hogyha gondosabban körülnézünk és figyeljük a hatásokat, akkor kiderül, hogy a hold azért több ennél. A holdról valamiféle hatás sugárzik a Földre. A legegyszerűbb az, hogy gravitációs hatás, ezt ma már minden gyerek tudja. De egyre többet fedeznek föl, hogy nem csak gravitációs hatás. A holdnak van biológiai hatása is. Kezdik észrevenni, hogy a hold változása milyen biológiai következményekkel jár. Aztán valószínűleg tovább mennek, és fölismerik azt, hogy a holdnak pszichés hatása is van, teli hold, új hold, és így tovább. Kiderül, hogy a hold több önmagánál. Ez az én hitvallásom, testvéreim, hogy az igazság a két szélsőség között van. Szélsőség az, hogy a hold Isten, és szélsőség az, hogy a hold egy kődarab. Valahol a kettő között van az igazság, a hold több önmagánál. Nem tudjuk pontosan megfogni ezt a többet, de az biztos, hogy több önmagánál, és minden több önmagánál ebben a világban. A nap is több önmagánál, és az ember leginkább több önmagánál. Minél jobban vizsgáljuk az embert, annál inkább fedezzük fel ezt a többet, és a férfi több önmagánál, a nő több önmagánál, a kapcsolatuk több annál, mint ahogy eddig gondoltuk. Tehát a világban mindenütt van valami többlet. Egyszer nemrégiben így mondtam, hogy tele van a világ Istennel. Na most az, hogy természettudományos szemlélet, ez nem egy előbbre haladott szemlélet, hanem egy éppen olyan egyoldalú szemlélet, mint volt a mítosznak a szemlélete. El kell jutnunk erre a közbülső, szerintem teljesebb igazságra, hogy ezt a világot le lehet redukálni anyagi komponensekre, vagy pszichés mozzanatokra, de az igazság az, hogy több ez a világ. Istennel van tele ez a világ, a hold nem Isten, de isteni erők vannak a holdban. A nap nem Isten, de több, mint fizikai sugárzást jön a napról, mert a nap Istenben van, és valami Isten is sugárzik a napon át a Földre. Ez az én hitbeli szemléletem, és ezen a szemléleten belül közeledem én a Bibliához. A világ tele van Istennel, Isten kijelentésével, Isten sugárzásokkal, Isten hatásokkal. A Szentírás egy különlegesen áldott ajándéka Istennek, ami kulcsot ad a kezünkbe ahhoz, hogy a többi Isten kijelentést jobban-jobban megértsük. Most ebből a szemléletemből következik az is, hogy nincs befejezve az Isten megismerése. se a zsidó istenismerettel, se a keresztjén istenismerettel. Nincs befejezve az Isten megismerése. Benne vagyunk ebben a folyamatban, hogy jobban-jobban ismerjük az Isten, minél magasabbra emelkedik az emberi tudat, az emberi gondolkodás, az ember szellemi élete, annál többet tud megragadni az Istenből, és annál teljesebb lesz az Isten ismerete, de valószínűleg sose fejeződik be. Tehát egy dinamikus Isten megismerési folyamatban vagyunk, és ebben nagyon sokat tanulhatunk a zsidóktól, ahogyan ők lépésről lépésre jobban-jobban megismerték Istent, és ahogy a keresztjének megint lépésről lépésre jobban megismerték Istent. Itt két tételt még erre a kicsit hosszúra nyúlt bevezetésben elmondok, zsidókról, keresztjénekről egyaránt. Egyik az, hogy a zsidók nagyon sok kijelentést kaptak Istentől, de mégsem a teljességet. Másfelől a zsidó kijelentés a gyakorlatban eltorzult a zsidó életben, a zsidóság életében. Ugyanez áll az egyházra is. Az egyház a zsidóságon túlmenően nagyon sok új kijelentést kapott, de az, ami a birtokunkban van, az még nem a teljesség. Ezt alázatosan tudomásul kell venni. Maga Jézus, akit a kijelentés csúcsának tekintünk, azt mondotta, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek, mert akkor majd jön az, aki tovább viszi az Isten ügyét, a kijelentés ügyét. Tehát sok drága kijelentést kaptunk a zsidóságon túlmenően, de nálunk sincs lezárva az Isten megismerése, ez egyik. A másik az, hogy a keresztény egyház gyakorlatában meg pláne eltorzult az az isteni kijelentés is, amit kaptunk. Na ennyit bevezetésül, és most erre az igére úgy szeretnék utalni, amit az imént olvastam, hogy ez egy jelentős fejezet volt a zsidó nép Isten ismeretének a növekedésében. Jerikó elfoglalása. Sajnálatosan keveset tudunk, felületesen tudunk, trombitaszóról tudunk, leomlanak Jeruzsálem falai, tényleg a vasárnapi iskola színvonalán elakadt, azt hiszem, legtöbbünknek a Biblia ismerete ennél a pontnál. Hát ha megengeditek, egy kicsit szeretném följebb emelni ezt az ismeretünket, és szólok Jerikó elfoglalásáról úgy, ahogy a korszerű történettudomány, teológia tudománya beszél erről a történetről. Tehát mondom, a lényeg az, hogy ezen az eseményen át a zsidók Isten ismerete egy magasabb fokra, egy új fejlődési fokra jutott el. Na most Jerikóról csak annyit, hogy a világnak talán a legősibb városa. 9-10 ezer évvel ezelőtt már kőfallal körülvett város volt. Aztán lerombolták, újraépítkeztek rá, egymás fölé rétegeződtek civilizáció, kultúrák, de az bizonyos, hogy már 9-10 ezer évvel ezelőtt Jerikóban élet volt, városi élet volt, körülvette fal ezt a várost, és ekkor Krisztus előtt 1000 környékén megérkeztek a zsidók a Jordán keleti partjához, és készülődtek az átkeléshez és a honfoglaláshoz, és elsőnek Jerikó városát vették célba, és amint itt hallottuk, letáboroztak a Jordán keleti partján, és Józsué két embert előre küldött, hogy kémleljék ki, mi van Jerikóban. Most itt kezdődik a mi félreértéseinknek a sorozata, mert a kém szó asszociál egy csomó katonai gondolatot, tehát kémlelték, hogy milyen erősek a kapuk, a falak, az őrség, a hadsereg. Ez asszociál bennünk, holott egészen másról van szó. Két kémet kiküldött. Kik lehettek ezek az emberek? Fiatalok, öregek, erősek, gyengék, okosak, vallásosak? Nem tudjuk. Valószínűleg nem az alját választotta Józsué, hanem a színe javát az egész népnek, akit ezzel a különös megbizatással küldött át a Jordánon, hogy kémleljék ki Jerikó városát. Itt bele kellene helyezkednünk megint a mítikus szemléletbe, ami nem könnyű nekünk. A mítikus szemléletben nem annyira katonákról, hadseregekről van szó, mint isteni erőkről, istenekről. Ez a nomád nép a vándorlása során a pusztából eljutott a földműves világnak a határához. A Jordán folyó volt a választó vonal, azon túl már földművelés volt, és Jerikó is a földműves népnek volt az egyik városa. Na most a mítikus gondolkodásban minden határ nagyon nevezetes erőknek a határát is jelenti. Gondoljunk arra, hogy Jákob ott a Jabbok révénél, mielőtt átlépett a Szentföldre, milyen viaskodása volt ott éjjel egy démonnal, valakivel, Istennel. A mítikus gondolkodásban ez alapvető dolog, hogy a határok több, mint katonai vagy földrajzi határok, azok szellemi határok. És a zsidó nép, egy nomád nép elérkezett egy új világnak a küszöbéhez. És ez az új világ valami másfajta istennek vagy isteneknek a hatalma alatt volt. Amikor tehát kém ment át, akkor az nem a harcászati felszerelést vizsgálta meg elsősoron, hanem az, hogy miféle istenek vannak ott. Miféle istenek uralkodnak, és azok az istenek, azok hogy viszonyulnak a mi istenünkhöz, Jahvéhoz. A kémlelés tehát sokkal inkább vallásos jellegű, mint katonai jellegű volt, és csak így értjük meg azokat a furcsa részleteket, amikre majd szeretnék most rámutatni. Még csak annyit, hogy a nomád világnak általában férfi istenei voltak. A földműves népeknek nő istenei voltak. Ez egészen érthető, mert a nomád népek, pláne a tevét tenyésztő, mondjuk a midianiták is, ilyen nagy állattenyésztő, harcias nomád beduin törzsek voltak, ezeknél a téma az volt, hogy legyőzni, elveszíteni az ütközetet. A győzelem, a vereség, ez volt a téma, és ehhez kellettek az istenek. A földműves népnél a téma a termés volt, vagy az aszály, a születés, a halál, a kivirágzás, a meddőség, és ehhez anya istenek kellettek. Gyűjtő fogalomként emlegeti a vallástörténelem ezt a két szót, a Magna Mater, a nagy anya, egyébként magyarul is mondjuk az anyaföld. Még mindig benne van a beszédünkben ez a gondolat, anyaföld. És beszélünk matériáról, és nem gondolunk rá, hogy emögött is a máter van, az anya. Máter, az anya, matéria, az anyaföld, az anyavalóság. Tehát itt tulajdonképpen egy új Isten találkozásról volt szó, és azt kellett kikémlelni, hogy ez az Isten, ennek a földnek az Isten, ez hogy viszonyul mi hozzánk. Két kémet kiküld tehát Józsué. És itt kezdődnek aztán a furcsaságok. Onnét a Jordánon túlról néhány órai gyalogút Jerikó. És ezt olvassuk az igébe, hogy ahogy beérkeztek Jerikó városába, egy Ráháb nevű paráznanő házába mentek, és ott lefeküdtek. Hát milyen kém az, ahogy megérkezik, már is lefekszik. Ez a dolga a kémnek, hogy bekerül egy ország, és ott lefekszik. Ennek valami jelentése van, hogy lefeküdtek. Aztán azt olvassuk, hogy még le se feküdtek, már tudnék a háznak a felső részén, ahova fölvitte a nő a ház tetőre, fölvezette őket. Még le se feküdtek, amikor fölment hozzájuk a nő. De közben a városban híre futott annak, hogy kémek vannak a városban, Izrael kémei. Ne felejtsük el, hogy ez a történet is ott a Kébár folyó mentén hangzott el, egy elbeszélés a régi időkből. Tehát ez színezi az egészet, ezt egy kicsit vegyük számításba, hogy ezt nem egy történész írta, hanem egy öreg zsidó rabbi mesélte a Kébár patakjánál, hogy hogy is volt ez a jerikói honfoglalás. Tehát még le se feküdtek, a város felbojdult, hogy kémek jöttek. És a király követet küldött az azt, hogy add ki a kémeket. Ez azonban megszerette az embereket és elrejtette. És itt jön egy ilyen furcsa kifejezés, hogy fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. Jöttek házkutatást tartani, elbújtatta őket fönn a háztetőn a lenkóró közé. Aztán félrevezette a király embereit, azok elnyargaltak a szokásos úton a Jordán gázlói felé, ezeket pedig ott a lenkóró között elrejtette, utána pedig azt mondotta nekik, hogy most leeresztelek titeket egy piros kötélen. Itt mindennek jelentése van. Följegyzi külön azt, hogy piros színű kötélen leeresztette, és azt mondja, hogy fussatok ellenkező irányba, tehát ne oda, ahol keresnek az üldözők, 3 napig rejtőzködjetek. Miért pont 3 napig? Miért nem 2-ig? Miért nem 7-ig? 3 napig ennek is jelentése van. Csak hát sajnos rövid az idő, hogy ezt mind-mind elmondjam. Csak utalok arra, hogy milyen csodálatos részletességek vannak itt. 3 napig rejtőzzetek, aztán menjetek vissza, és amikor majd jön az ostrom, azt a bizonyos piros kötelet függeszt ki Ráháb az ablakra, és akkor titeket megkímél az ostromló sereg. Csak zárójelben mondom, hogy a Septuaginta, a zsidó szövegnek a görög fordítása úgy írja ezt, hogy az ajtóra függeszt föl a piros kötelet. Az ajtóra, na ez csak részlet. Hát ki volt ez a Ráháb? És mi történt itt ezzel a két férfivel? Hát testvéreim, az egésznek ott van a magyarázat, hogy ezt a bizonyos lenkórót kellene jobban megérteni, hogy mi volt a háztetőn, és mi az, hogy parázna nő. Hát itt nekünk mindjárt erkölcsi aggályok ugranak be, és jaj, aztán büszkélkedünk, hogy jaj, de jó, Jézusnak a nemzetség táblázatában is azért ott van ez a Ráháb, meg Dávidnak is ükanyja volt ez a Ráháb, tehát akkor mégse kell annyira szégyelni, hogy parázna nő volt. Hát testvérem, most tegyünk félre kicsit ezeket az erkölcsi dolgokat, mert egyáltalán nem erről van szó, hanem ez a nő templomi parázna volt, ami vajmi keveset kapcsolódott erkölcsi kategóriákhoz. Ez egy vallási ügy volt. Ez a nő papnő volt. Papnő volt, és pedig annak a jerikói istennek, akit ott tiszteltek, egy nő istennek a papnője volt, és mondom, most már csak összesűrítem azt, amit az exegetikai tudomány kibányászott ez ügyben. Egyáltalán nem arról van szó, hogy lenkóró közé rejtette el, hanem valami másról. Átlapozok a Bibliának egy másik helyére, ahol egy kis magyarázat adódik erre. A Királyok második könyvének a 23. fejezete beszámol arról, hogy egy bizonyos zsidó király, Józsiás, rendet teremt a nagy elvadultságban, ahogy az Isten igaz imádata eltorzult Jeruzsálemben, és itt elmondja, hogy mi mindent csinál, az ember megdöbben, hogy Istenem, Atyám, hát Jeruzsálem ez mind ott volt, csak néhány mondatot olvasok. Ezután megparancsolta Józsiás király, Hilkia a főpapnak, a másodrendű papoknak, ajtóőröknek, hogy hordjanak ki az Úr templomából minden olyan fölszerelést, amely Baálnak, Asérának, és az ég minden seregének készült. Elégette azokat Jeruzsálemen kívül a Kidron mezején, a hamut Bételbe vitette, eltávolította a bálványpapokat, akiket Juda királyai alkalmaztak azért, hogy az áldozó halmokon töménezzenek. Meg azokat is, akik a Baálnak, a napnak, a holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének töméneztek. Kivitette az úr házában levő Asera szobrot is, ez egy nőisten. Az Asera, tehát a jeruzsálemi szent templomba benn volt, többek között volt Bál szobor is, meg Asera, egy nőistennek a szobra is. Jeruzsálemen kívülre leromboltatta a férfi paráznák házait, amelyek az úrháza mellett voltak, ahol az asszonyok sátracskákat szőttek a napistennőnek. Na itt van a felelet a mi problémánkra. A napistennőnek sátracskákat szőttek. Értjük ezt, hogy mi ez? Hát testvérem, arról van szó, hogy a napistennőnek, az istennőnek, a Magna Maternek, az anya istennek, a nő istennek volt kultusza. Az anya isten volt a születésnek és a halálnak a művelője, az őrizője. A kultusza általában abban volt, hogy egy élő fa körül valami sátrat szőttek, készítettek, és abba a sátorba be lehetett menni, lefeküdni, aludni, kijelentés álmot venni, és a sátorból mint egy új ember lehetett kijönni. Tehát mint egy az anya méhében egy vissza, a Magna Materhez tér vissza, és ott kijelentést vesz, és jön ki. Tehát egészen a jeruzsálemi templomig menően elhatalmasodott ez a szokás, hogy a napisten nőnek sátracskákat szőttek. Na hát erről van szó Jerikóban is, ez a Ráháb ennek a napistennőnek, vagy valamelyik termékenységi istennőnek, a Jerikót maga a hatalom alatt tartó istennőnek a papnője volt, és valami módon megszerette ezeket a férfiakat, és amikor kezdték üldözni őket, akkor fölszaladt velük a tetőre, ahol nem élő fa volt, hanem egy fa oszlop, ez természetesen így volt, nyilván Jeruzsálemi templomban is nem élő fa volt, hanem egy fa oszlop volt, és arra borították a sátracskát. Tehát ennek a nőnek a háza tetején volt egy istennő szobor, egy fa oszlop, és azt vette körül egy sátor. És a két férfit ide bújtatta be ebbe a sátorba. Tehát ennek az istennőnek az oltalma alá helyezte. És ez magyaráz azt, hogy bementek és lefeküdtek. Nem azért, mert álmosak voltak, vagy fáradtak voltak, hanem azért, hogy részesüljenek a megváltásban. Ennek az istennek az oltalmában és a kijelentésben. Mert amit ott álmodnak, az érvényes, az kijelentés. És így most már értjük azt, ami itt a folytatásban van, hogy még le se feküdtek azok a férfiak, amikor fölment hozzájuk a nő a háztetőre, és ezt mondta nekik, és kiderül, hogy a nő már kapott kijelentést. A férfiak még le se feküdtek, hogy ők kapjanak kijelentést. A nő már kapott, és megy föl, és mondja nekik. A lényeg az, hogy tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet. És ezt külön hangsúlyozom, bizony, a ti istenetek az Úr, a ti istenetek az Úr, Isten fönn a mennyben, és lenn a földön. Na ez itt az új dolog, hogy lenn a földön. Mert eddig a fenti Istent ismerték és tisztelték, a Sionon trónoló Isten, a magasságban lévő Istent, a fenséges, a nagy Istent, de úgy gondolták, hogy a fentnek más istene van, mint a lentnek. A szárazföldnek más istene van, mint a tengernek. Ez a nő azzal megy föl hozzá, hogy kijelentést vettem, hogy a ti istenetek nem csak a fentnek az istene, hanem a lentnek az istene is. Már most mondom a nagy ugrásokkal folytatást. A ti istenetek nem csak férfi isten, hanem nő isten is. a mi Istenünk meghajol a ti istenetek előtt. Betagolódik a mi Istenünk a ti isteneteknek a hatalmi körébe. Ez ennek a jelenetnek a teljes értelme. A mi Istenünk, az én Istenem, akinek a sátrába elhelyeztelek titeket, ez az én Istenem már is meghajolt a ti istenetek előtt, és nem szolgáltatott ki a királynak. Vigyázz reátok, én meg azt kérem tőletek, hogy ti is fogadjatok be engem a ti isteneteknek az oltalmába. És amikor következik Jerikó elfoglalása, akkor valóban megkülönböztetik, ezt az asszony kiemelik, a zsidó hagyomány szerint később Józsué maga feleségül vette Ráhábot, a zsinagóga így beszél erről az asszonyról, és a továbbiakban valóban ős anyja lett sok nemzedéknek, és nem szégyeli a keresztény hitvallás, hogy Jézusnak is egyik ős anyja volt ez a papnő, ez a templomi parázna nő, aki egy Isten nőnek volt a fölszentelt papnője. Tehát mi volt itt az új a zsidó Isten ismeret menetében? Egy rendkívül jelentős fejezet. Az volt az új, hogy az Isten nem csak a fentieknek az Istene, hanem a lentieknek is az Istene. Nem csak Marduknál nagyobb a babiloni Isten, vagy Baálnál nagyobb, mondtam azt, hogy az 1700 méteres hegycsúcson ott volt a Baál Cafón, a Baál templom, nem csak a Baálnál nagyobb, nem csak Marduknál nagyobb az Isten, hanem a Magna Mater is benne van az Isten hatalmi szférájában, és a Magna Mater is meghajol Isten előtt, tiétek lesz az a föld, ime az első jelzés, hogy a Magna Mater jelt adott arra, hogy nektek adja Isten, tiétek lesz a győzeleme felett, a város felett. Tovább kellene részletezni azt a bizonyos trombitálást, meg körbejárást, csak annyi testvéreim erről, hogy ha gondosan figyelitek, semmiféle harci ügyről ott nincs szó. Egy egyszerű vallásos processzióról van szó, amit szoktak csinálni. Katolikus testvérei mostanában is szokták csinálni. Hát akkor is ezt már bőven csinálták, hogy bizonyos alkalmakkor, különösen újhold táján, amikor 3 napra eltűnik a hold, ezt már sok ezer évvel ezelőtt megénekelték egyiptomi és babiloni himnuszokban, hogy 3 napra tűnik el a hold. Nem 4-re, hanem 3-ra. Van egy ilyen ősi himnusz. Én nem értek a csillagászathoz, de úgy tűnik, hogy amikor a fogyóhold eltűnik, akkor 3 napig nem láthat, aztán egy keskeny holdsarló megjelenik, és stb. Stb. Na most ezek az ősi népek megsiratták a holdat, mert úgy tekintették, hogy akkor meghalt. És akkor jöttek az éjszakai processziók, azért, hogy ott ne maradjon a hold a hegyek alján, a hegyek mögött, a hegyek mélyén, ahova lebukott, hanem támadjon fel. Egy ilyen éjszakai processzió sorozat volt. Na, a lényeg az, hogy amit ezek a zsidók csináltak, az is egy ilyen processzió volt. 7-szer egymás után, aztán 7-szer egy napon, és azután megszólaltak a trombiták. Mondom, ezt mind-mind részleteibe kellene elemezni, de erre nincs időm. Fogadjuk el, hogy az, ami ott történt, az nem egy katonai akció volt, hanem kultusz volt, istentisztelet volt. Ők tudták azt, hogy nekik adta Isten ezt a várost, és igazából egy kultuszi szertartásban birtokba vették Jerikót, amelyet nem az ő vitézségük szerzett meg, hanem Isten ajándékozott nekik. Nekik csak Isten tiszteletben át kell venni azt, amit ajándékozott nekik Isten. És ez jelképesen az egész honfoglalásra érvényes. Most megint mondom, nem megyek tovább ennek a részletezésébe. Jerikónak az elfoglalása típusos eset. A zsidó gondolkodásban, hogy hogy is volt a honfoglalás, az Isten győzött, ők csak imádták az Istent, egy processzióban dicsőítették az Istent azért, hogy nekik ajándékozta ezt a várost. Aztán jött a félelmetes ítélet kivéve Ráhábot, aki valóban az ígéret szerint, meg az eskü szerint megmenekült, és betagolódott életével a zsidó nép életébe, és mondom, a mítikus gondolkodás azt jelenti, hogy az anyai elem betagolódott az Isten ismeretbe, vagy a női elem betagolódott a férfi elem mellé az Isten ismeretbe. Ez ma olyan természetesnek látszik, pedig az igazság az, hogy a mai napig se emésztette meg igazán a kereszténység ezt, hogy az Isten nem férfi Isten, hanem Isten. Ha már elemeket, principiumokat különböztetünk meg, akkor igenis lehetne akár a kínaiaktól tanulni. A yin és a yang elv együtt van az Istenben. Az ég és a föld elem, a férfi és a nő elem az Istenben együtt van. Na most már csak annyit a befejezésül teszem, hogy amiként tegnap két vonalat mutattam fel, hogy az Isten ismeretben először a pásztor Isten ismerete vezette őket, aztán a sinai élménynél a trónoló Isten oda került a pásztor Isten mellé, egy kettősséget mondtam, és azt mondta, hogy elhatalmasodott a trónoló Isten a pásztor Isten fölött. Hát ma ugyanezt elmondhatom, hogy a trónoló Isten, a férfi Isten, a pásztoroló, a gyöngéden vezérlő, oltalmazó Isten, a nő Isten. És amiként a zsidó gondolkodásban elhatalmasodott a magasságos, a fenséges, a trónoló, a mennydörgő, a férfi Isten, és megrövidült ez az elem az Isten gondolatban, hogy az Istenben gyöngédség van, szeretet van, anyai, női elem van, amiként a sinai Istenben elhalványultak a gyöngéd elemek, ugyanúgy a nőre vonatkozó gondolatukban megmutatkozott az, hogy nem fogták fel ezt a gondolatot, hogy a férfi és a nő egyformán Isten képe és valósága. Most nem részletezem, hogy hogy tekintett a Jézus korabeli zsidóság a nőre. És mind a mai napig a férfi társadalom hogy tekint a nőre, és hogy Jézus hogyan rehabilitálta a nőt, ezek csodálatos dolgok, hogyha ebbe a évezredes távlatba helyezzük be őket, testvéreim. Maradjunk abban most ennek a órának a végén, hogy az Isten ismeretben előbbre-előbbre jutottunk, de még van tanulnivaló arra nézve, hogy az Istenben nem a férfi elem uralkodik, és nem is a női elem uralkodik, az Istenben az Isten. És amikor mi, ami gyarló emberi szavainkkal próbáljuk megfogni az Istent, akkor legalább törekedni kell a harmóniára, arra, hogy ezt az Istent, aki Jerikónál, hogy úgy mondjam, a női elemet is magába tagolta, és a maga valóságában kijelentette, ezt az Istent keressük és imádjuk. Úgy eszembe jutott Szabó Lőrincnek ez a híres sora, hadd idézzem még egyszer ezt. Egy a lélek és ezer a ruhája, a valóság csak ez a könnyű pára, már tudnék, a lélek. Egy a lélek és ezer a ruhája. Egy a valóság és ezer a ruhája. A lélek az egy, ez a könnyű pára. Itt volna valami tanulni valója még a kereszténységnek, hogy egy az Isten és ezer a ruhája. Egy az Isten és ezer a ruhája. A férfi a ruhája, a nő a ruhája, egy az Isten, és leginkább, a legimádandóbban Jézus a ruhája, egy az Isten, de ezer a ruhája, az is igaz, hogy egy az Isten, és ezer a ruhája, és Jézus Krisztusban, ha igazán közel kerülünk Jézus Krisztushoz, akkor az ő szemével nézve látjuk meg, hogy ezer a ruhája. A mezők liliumaiban, a dagasztó asszonynak a kovászában, mindenben ott van az Isten. És igenis el kell jutni oda, hogy a napban is ott van az Isten, a holdban is, a csillagokban. nem vagyok híve a primitív asztrológiának, de hát azért ezt el kell fogadni mégiscsak, hogy benne élünk egy nagy világ mindenségben, ahol erők áramlanak. És nem egyszerűen csak fizikai erők és biológiai erők, hanem Isten erők sugároznak. Egy az Isten és ezer a ruhája. És legalább ezt meg kellene tanulni, hogy a férfi és a nő egyforma misztérium, és a férfi és a nő egységében, a férfi és a nő találkozásában, harmóniájában jelenik meg az Istenről a leghitelesebb kijelentés. Hogy tudjuk, az Isten létének a gazdagsága harmóniában van egymással. Akkor lesz az ember Isten képe és hasonlatossága, ha férfi és nő összetalálkozik. Nem úgy van az én hitem szerint, hogy a férfi az Isten képe, a nő csak másodosztályú van a férfin keresztül az Isten képe. Most nem akarok vitázni gondolatokkal, csak elmondom magam hitvallását. Hitvallásom az, hogy a férfinek és a nőnek az egysége, az egymásra találása, a harmóniája, az egymás meggazdagító, kölcsönös kommunikációja, ez az Isten leghitelesebb kiábrázolása ebben a világban. És ehhez egy lépés volt Jerikónak az elfoglalása a régi zsidó rabbi értelmezése szerint. Ott egy Isten nőn keresztül az női principium bevonul az Isten is.